A fegyvertartás szigorításával kapcsolatos intézkedéseket jelentett be Joe Biden, és járványnak nevezte a fegyveres erőszakot, ami hát elég nagy problémákat okoz az Egyesült Államokban. De vajon mennyire fogja tudni végigvinni mindazt, amit szeretne? Mert eddig már mindenki megpróbálta valahogy szigorítani, de világsztároktól kezdve nagyon sokan a szabad fegyvertartás mellett állnak ki.
Mint sok más kérdésben az Egyesült Államokban az amerikai választópolgárok meglehetősen megosztottak a fegyvertartás kérdésében is. Jellemzően, míg a baloldali liberális kötődésű polgárok, illetve politikusok a fegyvertartás, a fegyverviselés szigorítása mellett kardoskodnak, illetve kampányolnak, addig általában a republikánusok, illetve a konzervatív, jobboldali érzelmű szavazók a fegyvertartáshoz való jogosultságot azt egy olyan alkotmányos alapjognak tekintik, amelynek korlátozását erőteljesen ellenzik, és ez a megosztottság bizonyos értelemben jelentős mértékben korlátozza is a mindenkori elnököt abban, hogy milyen formában gyakorol hatást a fegyvertartásra vonatkozó amerikai szabályokra. Tekintettel arra is, hogy a tagállami, illetve a szövetségi kormányzati szintek között is megosztanak a vonatkozó hatáskörök. Tulajdonképpen az elnöknek meglehetősen korlátozott jogkörei vannak arra nézve, hogy hogyan szűkíti esetleg a fegyverekhez való hozzájutást. Ehhez egyrésztől ugye szüksége van vagy a kongresszus, tehát a törvényhozás támogatására, tehát magyarul szövetségi szintű törvényekkel való szabályozás szükséges, illetve hát ugye tagállami szinten is rendkívül változatos a szabályozás a fegyvertartásra nézve.
Na most ugye van ez az alkotmánykiegészítés, amely ugye alapvető jogként jelöli meg az Egyesült Államokban a fegyvertartást, és Biden azt mondta ebben a beszédében, amit egyébként az elmúlt hónapokban gyilkosság áldozataival vált emberek hozzátartozói előtt mondott, hogy ez ő által a tervezett intézkedések nem fogják sérteni ezt az alapjogot. Így viszont mit fog érni? Tehát ugyanúgy lehet szabadnak lenni, csak bizonyos fegyvereket fog fölvenni fegyverstátuszban, mert ugye nagyon sok olyan fegyverről is szó van, amelyek nincsenek is nyilvántartva, és nem feltétlenül fegyverként árusítják őket.
Igen, tehát egyrészt annak a kérdése, hogy mi jelenti esetlegesen a fegyvertartásra vonatkozó alkotmányos alapjog szűkítését, az hosszú politikai vitáknak a tárgya visszamenve a történelembe és az Egyesült Államokban. Tulajdonképpen itt alapvetően arról van szó egyrésztről, hogy a vonatkozó ellenőrzéseket szigorítják, tehát a fegyvervásárlás esetén, értelemszerűen a legális fegyverek vásárlás esetén az illető vásárlóknak bizonyos formájú szintű háttérellenőrzésen kell keresztül menniük, amelyek például utalnak ugye arra, hogy az illető büntetett előéletű vagy sem, illetve egy másik főcsapási irány a szabályozással nézve az ugye a forgalomba hozható fegyvereknek a szűkítését eredményezi. A mostani javaslatprogramnak, illetve elfogadott elnöki intézkedések középpontjában, ahogy juthat is rá, az úgynevezett szellemfegyverek, ghost guns, ahogy az amerikai köznyelvben mostanában utalnak rá, tehát ezen fegyverek vannak, amelyek, mint az elnevezés is utal rá, az olyan fegyvereket takarja, amelyek házi készítésű vagy nem regisztrált fegyvergyártók által előállított fegyverekre vonatkoznak, hanem azon túli fegyverekre, és ezek nyomon követés értelemszerűen jóval nehezebb, hanem lehetetlen a kormányzat, illetve a hatóságok részéről.
Igen, de ezek azok a fegyverek, amiket ellenőrizni is nagyon nehéz, mert ha ezeket otthon állítják elő, akkor ezt elég nehéz lesz ellenőrizni.
Így van, a szabályozás arra irányul alapvetően, hogy az ilyen fegyverek előállításához szükséges alkatrész, daraboknak az előállítása, kereskedelme jóval nehezebbé válna a jövőben. Ez is értelemszerűen egy ponton túl jogi viták tárgyát képezi, hogy mi az, amit elő lehet állítani, szabadon fogalmazható, melyek azok az eszközök, alkatrészek, amelyeket mégsem lehet. Minden esetre az új szabályozás a kormányzat reményei szerint szűkítheti annak a lehetőségét, illetve azok körét, akik képesek otthon fegyvereket előállítani.
Na most van itt még egy tervezet, hogy egyszerűen a rendőrség elveheti bárkitől a fegyverét, hogyha nem találja őt alkalmasnak fegyverviselésre. Ezen azért lehet, hogy többen fennakadnak majd, és nem csak a fegyverviselést ellenzők.
Tulajdonképpen jelenleg is van olyan szabályozás néhány amerikai tagállamban, amely nem a rendőrség kezébe, hanem a bíróságok hatáskörébe helyezi annak az eldöntését, hogy bizonyos személyek, akik valamilyen formában veszélyt, vagy jóval nagyobb veszélyt jelenthetnek az adott közösségre, más állampolgárokra nézve, őket bírósági határozattal tilthatják el fegyvervásárlástól, vagy fegyverviseléstől. És ez a mostani javaslatcsomag, ez tulajdonképpen egy ilyen modell szabályozást nyújt a tagállamok részére, illetve hát egyfajta politikai ajánlást is fogalmaz meg az egyes tagállamok részére, hogy hogyan, milyen formában tudnák ezt a kérdést szabályozni. Értelemszerűen a fegyverviselést támogatók részéről ez a szabályozás is túlságosan szűkre szabhatja, vagy korlátozhatja a bizonyos egyének alkotmányos jogait, tehát ez is politikai viták tárgyát képezi, hogy a mostani javaslatcsomagban szereplő erre vonatkozó ajánlás az mennyire átültethető más-más tagállamok szabályozásába.
Na most mennyire a fegyverlobbi támogatását élvező döntéshozók, illetve a nem élvező döntéshozók vitája ez, illetve a társadalomban mennyire vannak valóban ilyen nagy táborok? Mert azért az ember azt gondolná, hogy bárkinek a gyereke lelőhető, vagy bárki lelőhető, attól függetlenül, hogy milyen elveket vall.
A felmérések azt mutatják, hogy különösen az utóbbi években nőtt azon amerikai állampolgárok száma, akik támogatják a fegyverviselés szigorítását. Ez értelmszerűen azért tagállamonként változik, de nagy általánosságban az kijelenthető, hogy különösen a háttérellenőrzések szigorítása, illetve bizonyos fegyvertípusok kereskedelmének megakadályozása vagy szigorítása, ez általában véve nagyobb támogatottságot élvez az amerikai állampolgárok részéről, mint akár korábbi években vagy évtizedekben. A politikai megosztottság az azért, ahogy utaltam rá, az meg majd a kongresszusban is gyakorlatilag pártok mentén történnek az erre vonatkozó szavazások. A legutóbbi hasonló törvényhozási csomagban március folyamán is a kongresszus a képviselőházi része elfogadott néhány szigorítást, és ott is a demokraták szinte egyöntetűen támogatták, a republikánusok ellenezték. És hát a mostani az elnök és a kormányzat által javasolt további szigorításoknak is, alapvetően a demokrata szenátorok támogatják ezeket a szigorúbb intézkedéseket, míg a republikánusok döntő többségében ellenzik, és mint ismert, ugye a szenátusban jelenleg 50-50 az arány, illetve hát ugye mivel az elnökség a demokraták kezében van, és az alelnök is demokrata, ezért adott esetben szavazás esetén a demokraták meg tudnak szavazni olyan javaslatokat, ahol mennyire megosztott a szenátorok aránya a támogatók, illetve az ellenzők oldalán, de arra lehet számítani, hogy a következő időszakban is ez a politikai megosztottság ez fennmarad, tekintettel arra, hogy ugye a republikánus szenátorok is jellemzően olyan államokat képviselnek, ahol konzervatív republikánus többség van, és ott a lakosság nagyobb része rendszerint a fegyvertartás szabadságának a védelmét támogatja és ellenzi a kormányzati szigorításokat.
Ez egyébként, hogy esetleg most a szavazók köré még akár a republikánusok körében is talán egy kicsit a rengeteg gyilkosság, sőt, hát itt voltak ilyen álmokfutók, akik egyszerre 10-12 embert mészároltak le. Ezek az esetek talán segítik majd ezt az irányt, tehát a szigorítást?
Azt gondolom, hogy gyors, jelentős változásra a társadalomban meglévő véleménykülönbségek, támogatottsági arányok tekintetében nem válnék. Tekintettel arra ugye, hogy ez egy évtizedes probléma, tehát szinte minden évben lehet hírt kapni akár egy vagy több olyan tragikus lövöldözésről, amely sok halálos áldozatot követel, és ezek az események eddig mégsem fordították át az egész közvéleményt, illetve az amerikai politikai megosztottságot ebben a kérdésben, amely egy gyökeresen más amerikai szabályozást eredményezett volna. Várható, hogy az a trend, hogy azért valamelyes lépésről lépéshez szigorítanak, ez megmarad, ugyanakkor adott esetben helyzetben 4 év múlva, amennyiben egy ismételt egy republikánus elnök kerülne a fehérházba, elképzelhető, hogy ismét bizonyos szabályozási kérdésekben, ami az elnöki hatáskörhöz tartozik, ott tenyítésekre kerül majd sor. Ez természetesen még a jövő kérdés.